Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Úgy legyen. Ámen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 25. Zsoltárt, annak első és második versét. Folytassuk testvéreim Isten tiszteletünket a 241. énekkel, annak 1-től 4-ig terjedő verseivel. A 241. énekünket énekeljük.
Yeah.
a mi segedelmünk, legyen az Atyának, a Fiúnak és Szent Lélek Istennek nevében. Ámen. Most hallgassuk meg, testvéreim, a bibliaolvasási részt, a lekciót.
Isten igéjét olvasom, Királyok könyve, második könyve, 12. rész, 6-tól 15. versig. De mikor Joás király 23. esztendejéig sem építették meg a papok az úrházának romlásait, előhívatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és mondanékik, miért nem építitek meg az úrházának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az úrháza romlásainak építésére adjátok azt. És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait. És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyezteti azt az oltár mellé jobb felől, amely felől az úrházába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbinek a őrizői minden pénzt, amelyet az úrházába hoznak. És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király iródiákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, amely az úrházában találtatott. És a megmért pénzt a munkavezetőinek kezeibe adták, akik az úrházához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, akik a házon dolgoztak. És a kőműveseknek és a kőfaragóknak fa és faragott kő vásárlására, az úrháza romlásainak kijavítására és mindarra, ami a ház javítására szükséges volt. De abból a pénzből, amelyet bevittek az úrházába, nem csináltattak az úrházához sem ezüst poharakat, sem késeket, sem medencéket, sem trombitákat, sem valami egyéb arany vagy ezüst edényt. Hanem a munkásoknak adták azt, és csak az úrházát javították ki abból. Számot sem vettek azoktól az emberektől, akiknek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert híven jártak el.
Isten áldása legyen igének hallgatásán és megtartásán. Most szeretettel várom a gyermekeket a vasárnapi tanításra. Drága gyermekek, Isten hozott benneteket az Úr hajlékával, az Úr napján, amikor nem sokára megnyílik újból a könyvek könyve, nem a mesélő Biblia, hanem az örök élet igaz beszéde is. Arról fogunk hallani, hogy Pál apostol arra kér bennünket, hogy legyünk tisztességes emberek. Most még ne nyújtsátok fel a kezeteket, hogy kitartja közületek tisztességesnek magát, mert remélem, hogy mind azok vagytok. Ez egy világi, erkölcsi kifejezésként mondotta annak idején Pál apostol. Én most egy világi tanító történetet, egy állatmesét szeretnék nektek elmondani. Nemrég még vakáción voltatok, talán már halványodnak a nyári emlékek, de ugye sokat kirándultatok. A történetben egy csiga házaspárról van szó, egy csiga családról, akik elmennek kirándulni. Szépen felpakolnak, ahogy kell, mindent magukkal visznek, szendvicseket készítenek, és mennek hosszan, lassan, egész nap vándorolnak, aztán megtalálják azt a kies helyet, ahol úgy látják érdemes letáborozni, és letáboroznak. Bontogatnák már a csomagot, elemózsiát, de kiderül, hogy otthon maradt a só. és só nélkül egyetlen kirándulás, weekend, távolozás nem ér semmit. Hát haza kell menni a sóért. Meg is bízzák a legfiatalabb csigát, aki a legfürgébb, megkérik, hogy induljon el is vállalja, de azzal a feltétellel, hogy amíg ő vissza nem jön, a társaság, a család nem kezd neki szendvicsezni. Elindul, telik az idő, eltelik egy nap, eltelik két nap, a fiatal csiga nem érkezik vissza a sóval. Hát harmadnapra az öreg csiga azt mondotta, hogy ő már nem bírja az éhezést, és el is kezdi bontogatni a szendvicsét. Erre fel hirtelen egy fa mögül kipattan a fiatal csiga, akit megbíztak a só elhozatalával, és így kiált. Tudtam, hogy úgysem fogtok megvárni. Most még azért sem fogok elmenni a sóért. Hát látjátok, ez a történet arról a tisztességről szól, amit mi egyrészt szavahihetőségnek nevezünk, és a magyar embernek illik szavahihetőnek lenni. Ezért adja a Jóisten, hogy úgy legyetek tisztességesek, hogy amit megígértetek, azt meg is tartjátok, nem úgy, mint az öreg csiga. Mert nézzétek, az Úr Jézus Krisztus is, sőt, ő a legcsodálatosabb példája volt annak, hogy amit mondott, az eddig úgy lett minden, és ezután is úgy lett. Jöjjetek is most, miközben vissza fogtok majd menni a gyermekisten tiszteleti órára, vegyétek Isten áldását. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyen neki az Istennek országa. Áldjon meg benneteket az Úr Jézus, hogy eljöttetek ma az ő közelébe, és áldja meg a ti szüleiteket, hogy segítettek, és elhoztak benneteket az Úr Jézus közelébe. Ámen. Köszönöm szépen, most szépen vonuljatok be a gyermekisten tiszteletre. Áldás, békességet! Drága testvéreim, folytassuk Isten tiszteleti liturgiánkat a 229. énekkel, annak első versével. A 229. éneket énekeljük. Drága testvéreim, halljuk meg Isten szent igéjét, amelyben a mi mennyei édesatyánk keresi ezen a vasárnapon a mi szívünket, és amint az írva található, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének a 8. versében. hogy a mi mennyei édesatyánk miképpen keresi a mi szívünket, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levele 4. részének 8. versében. Hallgassuk meg Isten igéhez méltó alázattal és figyelmes lélekkel. Továbbá, atyám fiai, csak ami tisztességesek, azokról gondolkodjatok. Ámen. Drága testvéreim, szerettem volna egy lelki aranyszálat fűzni Budafok és Klapkatér között ezen a vasárnapon. Ezért egy olyan igével érkeztem Isten bizonyára nem véletlenszerű történetes megbízásából gyülekezetetekbe, hogy elhozzak egy igét, amit Klapkatéren olyan nagy örömmel hallgattunk éppen a múlt vasárnap. Ezen az őszön intés sorozatunk van, a Filippi beliekhez írott levélnek ebből a 4. fejezetéből. Az intés az néha visszariaszt bennünket, pedig Isten a maga intésében annyi szeretettel fordul hozzánk. Az ő féltő, gondoskodó, átölelő jósága van benne minden intésben. Az egész Bibliában, itt most különösképpen a levél 4. fejezetében. Ezek minden intésnek a végén azt olvastuk, hogy ezekről gondolkodjatok. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy tehetünk valami olyant, amit a mai világban vagy nem szoktak az emberek, vagy nehezen, hiszen azt mondják, hogy meghalni sincs időm, meg gondolkodni sincs időm. Szaladunk, futunk az elérhetetlen déli bábok után. Isten igéje azt mondja, csendességben van az én erősségem, gondolkodj, vagyis bibliai értelemben forgasd, mint egy mézes tekercset a lelkedben. Érjen el, érkezzen el Isten igéje hallástól gondolkodáson át a szívünkig. Adja Isten, hogy ez az Isten tisztelet legyen alkalma annak, hogy ez a mai intés elérkezzen a lelkedhez, testvérem. Mire int az apostol? Arra, amit a kisgyermekeknek is a lelkére kötöttem, az apostol szavával, hogy legyetek tisztességesek. Ez egy olyan szép magyar kifejezés, testvéreim, és mi szoktuk használni régebben, gyakrabban, ma már ritkábban. Mikor valakit elismerünk, mikor valakit tényleg megdicsérünk, akkor a magyar ember azt mondja, hogy ez egy tisztességes ember. Rövid szóval és tömören. A tisztesség az amúgy nem a bibliai értékrendek egyike. Pál apostol is a világ erkölcs szférájából merítette, de ez azt jelenti Pál apostolnál, hogy a vallásos keresztjén tisztességes embernek még tisztességesebbnek kell lenni, mint a világban forgolódó embernek. Kérdez téged Isten ígéje, testvérem, hogy te tisztességes ember vagy-e? Válaszolnál erre, mernél bátran, jó szívvel belenézni Isten igéjének mennyei tükrébe? Ó, hányszor lesütik az emberek a szemüket Isten előtt, mert valami, ha kevés is, mintha nem lenne rendjén. Én már jó ideje, testvéreim, Isten igéjének megértésében első lépésként a magyar szavak jelentését keresem, ezért minden alkalommal megnézem a magyar értelmező kézi szótárt. Magyarul a tisztesség azt jelenti, hogy valaki tisztességes, akkor becsületes ember, egyenes ember. Igaz, a székelyekről szokták mondani, hogy egy kicsit hátulról vakaróznak, De az a gondolkodásmód inkább egy kicsit a humor területére tartozik, mert a lelkük olyan egyenesen néz fel a szentek szentjébe. A tisztességes ember azt jelenti, a magyar értelmező kézi szótárunk szerint, hogy becsületes, erkölcsös ember. Ugye, most nagyon boldogok vagyunk, hogy az iskolákba megpattintotta az ajtókat az erkölcs, a becsület is. Most már akár egyházi, akár világi órát tartunk, ráléptünk az erkölcs útjára. Reméljük, testvéreim, hogy gyermekeitek, ez a gyönyörű, szép, népes Isten serege ezen az úton csodálatosan fog szépülni, épülni belülről is. És megtörténik, testvéreim, az a csoda, hogy éppen a gyermekeken keresztül fog majd kisugárzani az Isten üzenete és embert formáló csodája a szülők, a nagyszülők, a keresztülők felé. Hiszen gyakran történik, hogy gyermekeink visszajönnek a hittanórákról, és az anyukák, szülők várják, és kérdezik, hogy miről szólt ma hittanóra, és a gyermekeknek le kell adni a hittanórát is. Jönnek vissza a szülők, és mondják boldogan, Gábor bácsi, tiszteletes úr, tiszteletes asszony, olyan szép tanítás volt a hittanórán, a gyermekem elmondta, és boldog voltam, alig várom a következő hittanórát. Mondjátok, testvérei, manapság nem ezek az élet hószírom csodái? A tisztességes azt jelenti, testvéreim, hogy megfelel a tisztességnek, az erkölcsnek, vagyis ez egy norma, és mi ma hálaadással állunk az Úr előtt, a világi dolgok tekintetében is, hogy kezd ez a norma visszaállni közöttünk. Olyan boldogan hallottam a napokban, hogy az a nagy problematikus fotball népünkben most valami megint, valami reményteljes sugár bejött, és kinevezést kapott az új szövetségi kapitán, az edző, és egy interjúban azt mondta el, hogy ő úgy érzi, hogy ez a kinevezés nem csak az ő szakmai tapasztalata, kívánsága, vágya szerint történt, hanem azért, mert ő fontosnak tartja, hogy mentalitás, lelkület, ugye? És elmondta még azt, hogy és úgy érzi, ez azért is hárult rá ez a feladat most egy időre, mert ő nagyon szép családban él. Most tessék elképzelni, hogy a szakmai háttérnek milyen kapcsolata van egy szép családi élettel. Fontos, testvéreim, egészen fontos, nagy üzenet volt, nem csak a futballvilág, hanem az egész magyar nemzet felé. De testvéreim, mit is jelent bibliailag a tisztességes ember? Bibliailag azt jelenti, hogy megfelelni Isten normájának. Megfelelni Isten követelményének. Olyan boldog örömmel kaptam az Úristentől, és adtam tovább kedves atyánk fiának ezt a mai bibliaolvasási részt, a textust. Hát a testvéreim, a templommal, ami egyszer kapcsolatos ebbe a világba, az mind nagy csoda. Mi magunk, pláne most benne élünk, metamorfózis közepette a templom továbbépítésünk csodájába, és szokta is mondani a feleségem, lehet, hogy egy reggel arra víradunk, hogy felépül a továbbépített templom. Most a bibliai részben Jóás király idejében egy nagyon elhanyagolt állapot közepette. Isten kéri, elrendeli a népnek, hogy javítsátok ki a romlást. De a csodák csodája az lesz, testvéreim, hogy miközben beszerzik az anyagokat, jönnek az adományok, felállítják a persei dobozt, a kiadásokról nem számoltatják el az építőket. Hát erre azt mondanak, ilyen nem is létezik. És létezik, testvéreim, hogy ne számoltassuk el azokat. Hát a tisztességes emberek gyönyörű példái voltak ezek az ószövetségi bibliai emberek. De testvéreim, még nagyon sok tisztességes emberről hallunk a Bibliában. Hát gondoljunk csak gyermekkori történeteink egyik kedvenc hősére, Józsefre, akit eladnak a testvérei, megcsúfolják, elhagyják, megszegik a vérséget, és jönnek aztán a testvérek. Hát nem is tudom, hogy hol volt a szégyenérzetük, de jöttek. Az éhség, az nagy úr, jöttek, és József nem bosszúval, nem fenyítéssel, egy kis lecke történettel, igaz, de milyen tisztességesen viszonyul, hogy megmarad benne a norma, a család, a szeretet kapcsolata. És milyen szép példája, testvéreim, a bibliai hősöknek egy másik József, Mária férje, akiről azt olvassuk a Máté evangéliumában is, hogy igaz ember volt. De vannak ellenpéldák is, akikkel mégis Istennek volt ideje, kedve foglalkozni, és nem mondott le róla, mint ahogy mi sokszor lemondunk arról, akiről azt mondjuk, ez tisztességtelen ember, ezzel nem érdemes foglalkozni. Ott van például a testvéreim József, Máté. De Máté nem volt mindig tisztességes ember, megvetett is lett saját népe körében, de amit az Úr Istentől kapott a Jézus Krisztus meghívásán, elhívásán keresztül, az megszentelte, tisztességes emberré szentelte is. Az Úr Isten a legnagyobb kincset, az evangéliumot, az örömüzenetet bízta rá. És milyen lélekkel viszi, testvéreim, szerte a nagyvilágba. Vagy ott van Zákeus. Hát nagyon tisztességtelen ember volt. És mit tett vele az Úr Isten? Tisztességes emberré újjá teremtette. De muszáj felsorolnom legkedvesebb bibliai barátomat, Pál apostolt. Megvallom, testvérei, rendkívül szeretem. Nem csak szimpatikus Pál apostol, az egész lelki alkat, a szellemisége révén, de szeretem Pált, és igyekszem példaképnek tartani, és az ifjúságnak is ajánlani. Hát Pál nagyon tisztességes ember volt. Azt mondta, hogy az életese számít. Ugye, olyan szeretettel, olyan buzgalommal vitte szét a nagyvilágba az Isten üzenetét, hogy az valami hihetetlen. Ezt ebben az esztendőben még nagyon elevenen élő emlékként hordozom, gondolom egy életen át, annak az útnak az élmény anyagát, ami Kis-Ázsiában Pál nyomait követve ajándékként életünk részévé vált, azokban a kis-ázsiai Törökországban lévő régi nagy antik településekben, ahol a pogány elemek között mégis ott láttuk az oszlopon a Krisztusi jelet, ahol Pál az efézusi csodatalány csúcsa a Demetrius történetével és mindennel együtt az útjai erről beszélnek, hogy ő egy hűséges és tisztességes ember volt, de azért ne hagyjunk ki a tisztességtelenek közül egyet, aki bizonyára a tisztességtelenség legnehezebb példaképe, Júdás. Mit jelent egy Krisztus követőnek nem szembefordulni Jézussal, hanem úgy hátat fordítani, hogy Jézusnak nem javát, hanem kárát okozzuk. Milyen nagy tanulság, testvéreim, mindezeknek a bibliai hősöknek a példája, a Júdásé és a hűségeseknek lenni az én Uramhoz, Jézus Krisztushoz. Micsoda tisztesség kérdése, hogy sem élet, sem halál, sem eljövendő, sem angyalok, fejedelemségek, semmi el ne szakítson engem az Isten szerelmétől, amely vagyon, ami Úrunk Jézus Krisztusban. És ahogy ezeket lelkemen átgondoltam, testvéreim, akkor jutott eszembe, hogy milyen érdekes a mi nevünk, a lelki pásztoroknak megszólítása. Azt mondja a mi népünk már régtől fogva, hogy tiszteletes úr, aki megérdemli, hogy megtiszteljék. A katolikus egyházban tisztelendő, tiszteletes. Micsoda felelősség, testvéreim, micsoda kihívás megtartani a tiszteletet, hogy a nép ne csalódjon. Hányszor halljuk, testvéreim, hogy valaki nem megy el templomba, gyülekezetbe, mert, és akkor kezdi sorolni egy lelkipásztornak, egy papnak a hibáit, a mély csalódását. Micsoda felelősség! De gondolod, testvérem, hogy ez a felelősség neked nem adatott át, presbiternek, gyülekezeti szolgáknak, egy-egy tisztségben is, a híveinknek, mindenkinek, testvéreim, hogy a világ ne csalódjon bennünk, hogy ne csalódjon rajtunk keresztül az Úr Jézus Krisztusban. Mert a sátán ellentanácsokkal, ellentanítással lát el bennünket, és aki hallgat erre, az nem jár jól. Azok sem jártak jól, akiket az Úr Jézus Krisztus tisztességre akar tanítani, de nem nagyon fordultak erre az útra. Például, amikor az Úr Jézus a farizeusokkal beszél, és azt mondja, hogy ti a törvényről beszéltek, de közben az özvegyeknek a házát felemésztitek. Vagy imádkoztok, nagyon mélyen, nagyon igazán, eltorzul még az arcotok is, de közben nem vagytok ebben az eltorzult arcú imádságban megszentelődött lelkek. Igen, testvéreim, az Isten igénye szerinti Istennek megfelelő tisztességes voltunk azt jelenti, hogy lehessünk ne csak az emberektől, hanem magától, ami Urunk Jézus Krisztustól, kegyelmes teremtő Istenünktől, megbecsült és megtisztelt gyermekei, akik hitelesek ebben a külső, látható, profán világban is. Ez azt jelenti, hogy legyél hiteles elsősorban magad előtt. Ne kelljen megbánni, ne kelljen szégyelni valamit, mert úgy mondtad és úgy tetted, ahogy nem kellett volna. Légy hiteles, légy becsülettel, tisztességgel élő a családodban. Ha egyszer kimondottad azt egy édesanyának valamikor, hogy szeretlek, akkor ha ráncos lett az arca és remegő lett a keze, akkor is tudsz szeretni. Ne mondj le róla, ne vondd vissza a lelkedbe. És ha egyszer azt mondottad a gyermekednek, hogy szeretlek és kincsem vagy, akkor azt a gyermeket úgy is, ahogy van, egy életen át szeresd, ne hagyd el. És ha egy barátnak mondtad egyszer, hogy barátom vagy, akkor ezt ne vondd vissza soha, hanem segítsd mindig a jóra. De ha egyszer azt mondtad, hogy Istenem, akkor ezt az Istent te soha, semmiért el ne hagyd. Mert az ilyen tisztességes embereket várja a világ. Ezek az Isten fiai, és a világ sóvárogva vár téged, testvérem, hogy vidd és hirdesd a megmaradás feltételét itt a földön, és egykor a mennyeknek országába. Adja Isten, hogy ahogy kezdtük igénkkel, boldog ember, aki az Úrba vetette bizodalmát, légy a tisztességes, boldog emberek sorába. Ámen. Énekeljük, testvéreim, a 493. énekünket, annak 5. és 6. versét. A 493. énekünket. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk, felnéztünk a rögökre szegzett tekintetünkkel, felemelkedtünk, mindenen túlnéztünk, önmagunkon, embertársainkon, a világon, és ebben a néhány megszentelt percben oda tapadt a tekintetünk a te országodhoz. És köszönjük Istenünk, hogy onnan most nem csak egy fény sugár, hanem egy fénycsóva érkezett el a szívünkbe. És elhozta ismét a megoldást, a reménységet, hogy beletörődés nélkül nekünk lehet ebben az életben boldog embereknek lenni, hogy javulhatunk és javíthatunk, hogy mindig talpra állhatunk, mindig újat kezdhetünk, mert te megújítasz bennünket. Hiszen így voltak a régiek is, ezért intette őket Pál, és így vagyunk mi mai gyermekeid is. De köszönjük Istenünk, hogy a feléd vezető úton akarsz vezetni, mert ott nálad csak ilyen emberek, csak a tisztességes lelkek állhatják körül a mennyei fénytrónust, és szolgálhatnak neked felszabadult lélekkel. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezen a vasárnapon annyi templomod van, annyi féltő szeretettel vigyázol reánk, igében, imádságban, énekben. Köszönjük, hogy kiönthetjük neked a lelkünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a legfájdalmasabbat is hozzád hozhatjuk, amikor betegség és halál árnyékának völgyén járunk át. És kérünk, hogy itt a gyülekezetben is gyászolókat vigasztald, és a te igazságodban áld meg feltámadás reménységében, tedd stabillá őket. Légy minden dolgainkban velünk, hogy mértéket szerint tudjuk elvégezni, ha átlépjük Szentházad küszöbét, hogy tudjuk a neked megfelelő tisztességgel építeni ezt a szép kerek nagy világot és a te országodat. Áldunk ezért, hogy elmondhattuk neked, és áldunk azért, hogy tudjuk érte, ő benne, Jézus Krisztusban. Te meg is hallgattál minket. Ráborulunk szent kezedre, nagy kezedre, hatalmas kezedre, és boldog lélekkel indulunk el, atyánk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Most pedig hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket.
Először is nagy szeretettel köszöntjük Veres Gábort, a Pest Erzsébet Kapkatéri Református Gyülekezet lelki pásztorát, tiszteletes urat, ahogy itt az igehirdetésben elmondta. A mai vasárnap a Budapest Déli Református Egyház megyében egy diakóniai vasárnapunk van, egy szószékcserés vasárnapunk, és így minden egyházmegyében lévő gyülekezetben más és más lelkipásztor szolgál. Nagyon örülünk, hogy közénk jöttél, és Isten áldja meg a templom bővítést és az egész gyülekezet életét. A mai napon Hörömpöli Csaba testvérünk olvasta az igét. Köszönjük szépen! Hirdetem, kedves testvérek, hogy a mai napon vasárnap 4 órától lesz a nagyifi és a kisifi is itt a gyülekezetnél, és 5 órától lesz ma délután 5 órától az ajtónyitó Isten tisztelet, ahova várunk mindenkit szeretettel. Hirdetem, hogy igen, majd a koncerteket külön a gondnok úr hirdeti, és szeretném még hirdetni, hogy az elmúlt héten kísértük el végső földi útján Gulyás Lagy Ferencné született Pék Ilonát, 88 esztendős korában eltávozott testvérünket. A vigasztaló ige Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből volt az első 3 verséből: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz, át én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Az Isten vigasztalja a gyászoló családot. Amen.
Kedves testvérek, tudjuk, hogy csütörtökönként a reggel 8 órai házi kör újra indul, várják a régi tagokat és akárkit is, aki reggel 8 órakor ráér és el tud menni. A ránk következő héten, illetve ezen a héten rengeteg sok zenei élményre van lehetőségünk, úgyhogy töltekezzünk föl hosszabb időre is, mert utána meg nem lesz. Tehát pénteken este lesz először 7 órakor a Sursum Corda hangversenysorozat keretében a Concerto Camara zenekarnak a hangversenye nálunk. Ez azért is különleges, mert ezt a katolikus testvéreink, a hegedűs házaspár, Hegedűs Endre és Katica szervezi, és ez az első alkalom, eddig általában mindig a katolikus templomba szokott lenni, ez az első alkalom, hogy felajánlották, hogy eljönnek hozzánk, úgyhogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és egy tulajdonképpen egy ökumenikus együttműködés is. És ez persze fiatalokra, idősebbekre, férfiakra és nőkre is érvényes, viszont utána, miután azon a napon szokott lenni az Ádám kör, a Topolánszky Ákos testvérünknél 8 órakor gyülekezik a társaság, illetve aki a koncertről jön, annak megengedik, hogy egy kicsit késsen, de akkor azért nem maradjanak itt nagyon sokáig az Ádámok. És egybe ezt hirdetem is, hogy aki az Ádámok körébe tartozik és szívesen kapcsolódna be ebbe a társaságba, őt is szeretettel látjuk, akár Ákosnál, akár pedig nálam lehet jelentkezni. Másnap, október 4-én délelőtt, akkor úgy fölkészültünk a zenével arra, hogy tegyterősek legyünk, akkor a templom takarítás mezeire tudunk lépni. Különös tekintettel kérném azokat a férfiakat, akik a létracipelésbe, illetve a létramászásba karizmát éreznek, hogy azok 7:30 körül itt szombaton jelenjenek meg, hogy mire a hölgyek jönnek portalanítani, addigra már így magasból a port azt húzzuk le. Tehát, és hát a kertben is persze lehet tenni, venni, tehát ott is mindenkinek van jó lehetősége erre, és utána pedig ugye számíthatunk egy jó kis gulyás partira is. Tehát délelőtt, szombat délelőtt templom takarítás parti. Este, szombaton, miután már kellően fizikailag kifáradtunk, és nyitva vagyunk a lelki élményekre, ott a vesperára kerül sor az első zsoltáros istentiszteletre Papanett testvérünk vezetésével, zeneakadémiai hallgatók, illetve végzettek közreműködésével. Majd másnap, vasárnap, október 5-én este 6 órakor pedig Borsányi Marcinak köszönhetjük meg, hogy megszervezte a barokk kamara koncertet a templomunkba, tehát nagyon különböző zenei stílusokat így egy hétvégén meghallgathatunk és bekapcsolódhatunk. Azért gondoljunk arra, hogy szórólapok vannak kinn a koncertekről is, ezt el lehet vinni és másnak is oda lehet adni, különös tekintettel ugye a óvodai és iskolai szülőkre és gyerekekre, őket is minden alkalomra várjuk, de az iskolában lesz október 11-én az idei Demjén Kupa gyülekezeti sportnap, ami minden korosztály és minden családi állapot számára nyitott, tehát egyedülálló nyugdíjasok is nyugodtan jöhetnek, vagy a ifjú szinglik is bejöhetnek. A különleges vendégünk lesz Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval lesz egy beszélgetés, fórumbeszélgetés, föl lehet tenni oda kérdéseket. Az új gyülekezeti tagoknak és azoknak, akiknek most vannak először a templomban, figyelmébe ajánljuk iratterjesztésünket és abba Demjén István templomépítő lelkész gyülekezet történetét. A mai nap különleges abból a szempontból is, hogy a szószékcsere mellett a egyházmegyén közössége, egyházmegyei közgyűlés úgy döntött, hogy a kárpátaljai gyülekezetek támogatására ajánljuk fel a persejpénzt. Ez azért van, mert ugye bizonyára a hírekben mindenki olvashatta, hogy ezer ok miatt, de nagyon nehéz helyzetbe került Ukrajna, és azon belül különösen is Kárpátalja, a gázellátáshoz teljesen bizonytalanná vált, tehát azt kell megoldani, hogy visszalépjenek a hagyományos fűtési módszerekre. Ez egyrészt azt jelenti, hogy be kell szerezni, hogy át kell szerelni azokat a kazánokat, amelyek gázfűtésre lettek átállítva, visszaállítani vegyes tüzelésre, illetve a tüzelőt is be kell szerezni ehhez, hogy ez működjön. Arra is fel kell készülni, hogy a egyházak, a templomok, gyülekezeti házak, azok a télen menedéket is nyújtsanak azoknak, akik a saját házukat nem tudják fűteni. Tehát ez egy igen komoly krízis helyzetre való készülés, gondoljunk erre. És végül, de nem utolsó sorban, a Kapkatéri gyülekezettől kaptunk ajándékba ilyen kis gyülekezet ismertető képeket, vagy képes dokumentumkötetet, mini gyülekezet történetet. A kijáratnál elérhető a pénztárosi asztalnál, azt is vigyük magunkkal, és gondoljunk arra, hogy ők is templomépítés előtt, közben, folytatásban vannak, hiszen a mostani templomuk, az tulajdonképpen az eredeti templomtervnek, ha megnézik, azt lehet látni, hogy csak az alaksora. Mert félbeszakadt itt a rendszerek változása során a templomépítés, és az alaksorra húztak egy tetőt, és most az a templom. Most abba az irányba próbálnak lépni, hogy néhány évtized után az alaksorra készüljön el a fő része is. És gondoljunk szeretettel tehát erre a szolgálatra is, és sok erőt kívánunk nagy tisztelt úrnak és a gyülekezetnek. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen gondnok úrnak a köszöntését is, nem protokollból, hanem tényleg úgy hozom a hírtestvéreim, hogy a Klapkatéri gyülekezetünk szeretete köszönti ezt a gyülekezetet, hiszen mikor Isten tisztelet előtt a lelkész irodában csendes perceket tartunk, meg előtte kicsi mini presbiteri gyűlést, beszámolót, mindig imádkozunk minden gyülekezetért, budapestiekért, a kisfatornyos és a nagy katedrális templomos népekért is. Áldja meg a jó Isten ezt a szent helyet, és hát ezt talán olyan bizonyságtétel gyanánt mondom el, hogy amikor valamikor évekkel ezelőtt voltunk itt látogatóban, hogy milyen öröm, hogy azóta mennyi sok szép javítás történt, és hogy ennek a gyülekezetnek az a 114 esztendeje, ami az alakulás óta egy keretet jelentett, hogy az Istenben való tisztességes emberit gyarapodjék, hogy milyen nagy dolog ez, testvéreim, és hogy ez a gyülekezet is 27 esztendőt várt arra, hogy ez a szép, ünnepélyes, impozáns Istenház felépüljön. Áldja meg a jó Isten a falakat, és a falak között élő, hívő népet. Köszönöm szépen gondok úrnak, kicsit jobban kibeszélte a dolgunkat, de hiába, hát mi most már 20 éve benne vagyunk a templom továbbépítése csodájába, sok remény és sok reménytelenség közben, de most reméljük, hogy Urunk Istenünk akarata látszik, és a múlt héten egy este hihetetlen örömöm volt, a mérnök úr átküldte, most már lényegében a mérnöki engedélyezési tervek megvannak a szeghalmi csodába, magyar építészet történetünk egyik remekében most már belekerültek a modernizációs, új korszerű elemek is, úgyhogy valahol úton vagyunk. Kérem is, hogy imádkozzon a gyülekezet a mi hajlékunk sorsáért, ügyéért, további építéséért is. Drága testvéreim, áldott vasárnapot kívánok szeretteikkel, gyermekeikkel együtt. Végezetül a 200. éneket énekeljük, majd hajtsuk meg fejünket áldásra. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te réjád, és adjon neked békességet, szent fia, ami Urunk Jézus Krisztus által.